17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Mellőzzék a kiskorúak személyes adatainak és képmásának politikai célú közzétételét, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Az utóbbi napok sajtóhírei kapcsán emlékeztettek, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete kiemelt figyelmet vár el a politikusoktól, mivel a gyerekek nem képesek felmérni a politikai szereplés hatásait. A közlemény szerint a szülői hozzájárulás sem teszi jogszerűvé a kiskorúak politikai célú bemutatását, mivel az ütközhet a tisztességes adatkezelés alapelvével. Jogsértés esetén a hatóság elrendelheti a közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, és arra bátorítja a szülőket, hogy ilyenkor éljenek adatvédelmi jogaikkal. Országos szakmai együttműködést kezdeményez a Sztómásként Egyesület a betegek korszerűbb egyéni szükségletekhez igazodó ellátása érdekében. A szervezet hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az államtitkárhoz, felajánlva segítségét a sztóma viselőket érintő egészségpolitikai és finanszírozási döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a jogszabályalkotás során. Az Egyesület partnerségre hívja a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó vállalatokat, a sebészeti osztályokat, a szakápolókat és a szakmai társaságokat is. Közleményük szerint a betegközpontú ellátás kizárólag a döntéshozók, a szakemberek és az iparági szereplők közös munkájával valósítható meg. Okos padrendszert, valamint roller és bicikli tárolót adtak át Miskolcon a Miskolc-Tapolcai elágazás buszmegállóban. Gallai Máté, a Kube Hungary Kft. Ügyvezetője elmondta, a Kube Note Plus pad napenergiával működik, alkalmas telefonok és laptopok töltésére, hangrendszerrel felszerelt, bevonata pedig segít a levegő tisztításában. A cégvezető jelezte, hogy szeptemberben egy zöld fallal és digitális kijelzőkkel ellátott okos busz megállót is telepítenek a városban. Juhász János, a Miskolcvárosi Közlekedési Vállalat, az MVK ZRT igazgatója közölte, a beruházás a Horizon Europe uniós program Metakész elnevezésű projektjében valósult meg. Tóth-Szentai József polgármester kiemelte, a helyiek már használatba vették az új váltópontot, ahol egy utazástervező applikáció is segíti a környezetkímélő közlekedést. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az intézmény közösségi oldalán közzétett adatai szerint a Kárpát-Pannon régióban 33 természetes eredetű földrengés, valamint 123 bányarobbantás történt az elmúlt hónapban. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a vizsgált időszakban egyetlen olyan földmozgás sem volt, amelyet a lakosság is érzékelt volna a térségben.
Az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Megmondtam a világot, attól szép mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőtt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely törvény, én mégsem játszom a medvét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul, mint egy tálib. Hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szamarad, lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holoközt a béke pipát elszívtam magjával, békét kötött, aki örül annak, amilyen van nálunk, mi mert szeretni, hagy szívében meg, béke van,
béke van.
Azt, amit ér, hey! Te is érzed, hey! Hogy illúzió csak az egész,
hey!
Ahogy a nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva még teg bivaj, volt már kígyó a mellemet, verebek szittak, de pár villám nem vihar, halljam, mint egy fehér, a fekete hollóköz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég, zene szól, italot töltöm, ahogy szereted, nincs is köztünk szakadék, csak a hír meredek.
Azt, amit ér, hey! Te is érzed,
hey!
Csak az egész,
hey!
Ahogyan néz,
hey!
Olyan kép,
hey!
Olyan varázslatot áll elé. Fehér holló repül a tó fel, tárt ki a szárnyali, leszek veled, de frissen, mitől suttogok neked, ha egyedül vagy, csúcsunk be a szemed, bízz magadban, hisztam az van, a szerelem ott van, minden hangban. Fehér holló repül a tó fel, csak nyisd ki a szárnyal, és ott leszek neked. Fehér holló repül a tó fel, tárd ki a szárnyal, itt leszek veled, de frissen, mitől suttogok neked, ha egyedül vagy, csocsuk be a szemed, bízz magad.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, miért kulcs szereplők a vízi növények? Hogy mit jelent az eutrofizáció, amely a mezőgazdasági tápanyagok felhalmozódásával zavaros algákban gazdag állapotot idéz elő? Ha nem, akkor tartsanak Takács Ádámmal, aki ma erről kérdezi, dr. Lukács Balázs Andrást, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatóját.
Egy 20 évvel ezelőtt a hazai flórában volt körülbelül 70-valahány természetes, tehát őshonos hínárnövényfaj, vízinövény, kimondottan hínárfaj. Volt, nem tudom én, 10 alatti számú idegenhonos vízinövény. Na most ez körülbelül kiegyenlítődött. Most körülbelül 70 olyan idegenhonos vízinövény tartunk számon, ami tartósan itt van. Tartósan megtelepedett. Az elmúlt 15 évben jött a legtöbbje. Nyilván ennek egyébként egy része, kisebbik része az, ami természetes úton került ide, tehát mondjuk madarakkal. A többsége az akvarisztikai útvonalról került a vízbe, a megunt vízi növényeket bedobálják az emberek a vizekbe, vagy tudatosan betelepítik, erre is van példa, bizonyíték rá. Elmondják horgászok, hogy ők is azért kertészkednek a kedvenc horgászvizeikben, a stégeik mellett ültetgetnek, dobálnak be növényeket, és ezek megtelepedve jól érzik magukat, és ugye elszaporodnak. Itt a termálvízben elszaporodó trópusi fajok, tényleg a világ minden részéről a trópusi égövről származó fajok vannak itt egyébként az itteni tündérrózsa, és nyilván ez egy ültetett faj, de egyébként ez egy a lótusz alnemzetségbe tartozó, szakkozott levélszéle van, egy piros virágú a Nymphaea rubrával van szó. Ez található, illetve a víz alatt, itt most nem látjuk, de nyilván elmondjuk, hogy a víz alatti rész teljes egészében a valiznéria tölti ki. Ugyanez látható mondjuk más termálvizekben, ugyancsak Tapolcán, csak a Dunántúli Tapolca patakban, ugye a Balatonba folyó Tapolca patakban is ezt a valiznériát láthatjuk, a hévízi termál kifolyóban is, ez az egyik legnagyobb biomasszával rendelkező hínárnövény, és emellett gyakorlatilag már semmi más őshonos hínár nem tud felnőni, mert olyan gyorsan nő, ugye megvannak a képességek arra, hogy hogyan tudnak ők kompetitíve versenyben felülkerekedni a honos fajoknál.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Európa Rádió az interneten is, europaradio.hu.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy vagyok szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sör kevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, késő. L'amour toujours, d'un fois cool ma Joachim. L'amour toujours, te vois en visitant. L'amour toujours,
l'amour toujours,
d'un fois cool ma Joachim. L'amour toujours,
l'amour toujours,
te vois en visitant.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A felszíni vizek a társadalom számára nem csak ivóvizet, hanem nagyon sok fontos szolgáltatást is nyújtanak. Például horgászat, strand, vízisport, halászat, öntözés. Ezeket összefoglalóan ökoszisztéma szolgáltatásoknak hívjuk, amit alapvetően két tényező veszélyeztet. A növényi tápanyagok felhalmozódása, azaz eutrofizáció, és az idegenhonos fajok térhódítása. Ez a kettő külön-külön is egymást segítve jelentősen rontja a felszíni vizek ökológiai állapotát, és csökkenti a társadalmi használati értékét. Az idegenhonos fajok kutatása épp ezért fontos, mert ennek a folyamatnak a megállításához, vagy legalább lelassításához, és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható használatához teremtik meg az elméleti alapot. A további részletekről dr. Lukács Balázs Andrást, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatóját Takács Ádám kérdezte.
Egy gyönyörű helyszínen vagyunk, ami részben természet, részben pedig nem az. Miskolc-Tapolcán járunk, a barlangfürdő közelében.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Két ok miatt választottuk ezt a Miskolc-Tapolcai helyszínt. Egyrészt, mert én ugye Debrecenben lakom, Debrecenben élek, ott dolgozom, de innen Miskolc környékéről származom, itt töltöttem a gimnazista éveimet Miskolcon. És hát hidrológiai szempontból is egy fontos terület ez, ugye a karsztvíz, úgymond az egyik kiinduló pontja a víz körforgásának a rendszerében, ugye a lehulló csapadék ugye összegyűlve valahol felszínre bukkan forrás formájában, és ugye itt Miskolc-Tapolcán nagyon jól lehet szemléltetni, hogy egyrészt a karsztról jövő hidegvizek és a mélyben zajló vulkanikus folyamatok találkozásaképpen ugye természetes hőforrások bukkannak a felszínre, és ugye erre itt kiépült a megfelelő fürdőkultúra is, aminek akarvakaratlan egy terhelése is van a természetes rendszerekre. Ugye a meleg vizet azt valahogy kezelni kell, ezeket a felszíni vizekbe juttatjuk. Tudjuk, itt Miskolc-Tapolcán is már a középkor óta vannak leírások, hogy itt a meleg víz kifolyókra ide jártak a helyiek. A törökök ideig nem értek el, tehát itt épültek nagy fürdők, de a feljegyzések szerint ugye itt régóta van ez a forrás, és nagyon régi adataink is vannak egyébként. A legelső florisztikai adatok idegenhonos fajok, trópusi vízinövény fajok megtelepedéséről is, az egyik például innen származik. A vizeinket rendkívül sok terhelés, sok hatás éri, nagyon régóta használjuk a vizeinket. A települések is hagyományosan mindig vizek partjára, víz környékére, közelébe települtek, ott jöttek létre. Jelen pillanatban az egyik legnagyobb terhelés, ami éri őket, a tápanyag terhelés. Ugye a környező vizeknek mindig van egy vízgyűjtője, itt, ahol vagyunk, nyilván a bükk, a bükkfenség, a karszta, vízgyűjtő. Lejjebb az alsó vízfolyásokon az agrár területekről folynak bele felszínen, illetve felszín alatt vizek. A szántóföldekről rengeteg tápanyagterhelés éri ezeket a vizeket. Ezek mind befolyásra vannak a vizek állapotára, tápanyag összetételére, azon keresztül pedig a benne található élővilágra. Maga az élővilág az nem csak díszítő elemként van egy ilyen vizes rendszerben, hanem az ökoszisztéma alakítja ki, használja fel a vízben található mindenféle elemet, tápanyagokat, szerves, szervetlen elemeket. Tehát nagyon fontos, hogy legyen, ami feldolgozza a vízben található a bejutó szerves anyagokat, az extra szerves anyagokat. Természetes úton is jutnak bele szerves anyagok természetesen, de nem mindegy, hogy milyen mennyiségben és milyen ütemben és milyen módon. A növények azok, amelyek minden víztérben meg kellene, hogy legyen, mind folyóvízben, mind állóvízben hozzátartozna a természetes állapotához, legyenek benne vízi növények. Ők a legelső primer producerként, primer termelőként, ugye ők veszik fel elsődlegesen ezeket a szerves anyagokat, kötik meg a vízből, a növényi biomasszát hoznak létre, és ezen keresztül pedig, hogy növekedése pedig oxigénnel látják el a vizeket, ezeket pedig nyilván az oxigén, hát legfontosabb az állatvilág számára, nyilván anélkül nem tudna benne létezni, tehát megvan mindennek a maga szabályzó szerepe. És itt nagyon sokféle terhelés van, ugye említettem már ezt a tápanyagterhelést, de az emberi használat, túlhasználat, intenzív használat mind a part szélén, a vízgyűjtőn, illetve magában a vízben pedig, ha ezt a folyamatot megbolygatja, mindig első körben a vízi növények azok, amelyek ugye hosszú távú hatásokat tudnak indikálni, ezt lereagálják. És hát ugye szemtanúi vagyunk annak, hogy szépen lassan, illetve az utóbbi 10-15 évben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon exponenciálisan felgyorsulva, nemhogy elszegényedett, hanem gyakorlatilag eltűnt a hazai vizekből, nem csak nálunk, hanem Európa szerte maga a növényzet, a vízi növényzet. És ennek a helyére itt mondjuk a melegvízű termákban idegen honos, trópusi vidékekről származó, nálunk akvárium dísznövényként tartott növények tudják megtalálni a feltételeiket, és itt hol vagyunk ebben a tóban, és ez mondjuk egy dísztó, tehát a kifolyóról épített, feldúzasztott dísztó, de nagyon jól szemlélteti, hogy a csípős hideg és egyébként a fagypont közeli hőmérséklet ellenére ilyenkor ugye a természetes vegetáció visszaszorul, hát a fáknak már nincs lombja, nincs a parton egy növény sem. A természetes élelnövény is ilyenkor egy kicsit visszahúzódik, nyugalomba vonul, elfonyadnak a vízből kiálló részeik, a hínár növények pedig ugye egy ilyen telelő képletbe vonulnának vissza, ezek pedig itt gyönyörűen zöldelnek, éppen nem virágoznak, de látszik, hogy nagyon jól érzik magukat, mintha nyár lenne nekik.
Nekem nagyon sokszor eszembe jut egy-egy nyári fürdőzés alkalmával, amikor meglátok akár hölgyeket, akár urakat sikítozni a Balatonban, hogyha valami hozzáér a rábukhoz, és akkor kiderül, hogy csak egy hínár. És én nagyon megörülök ennek, hiszen alig van már a Balatonban is amúgy ezekből a fontos növényekből. Azt leszámítva, hogy indikátorként bizonyos dolgokat előre is tudnának jelezni. De ökológiai szempontból miért nagy probléma ezeknek a vízi növényeknek a visszaszorulása és bizonyos helyekről eltűnése?
A Balaton olyan szempontból talán nem a legeklatánsabb példa, mert az természetes módon egy hínarokban szegény víztest, ugye kevés fajjal és kevés mennyiségben van jelen, de a többi állóvízben, folyó tavakban, holtmedrekben, holtágakban alapvetően a tápanyagok feldúsulása okozza azt, amit már nem bírnak el a növények, ez az egyik ok. A tápanyag feldúsulás, nem tettem, hogy nyilván a befolyó szerves anyag, a mezőgazdasági területek befolyó szerves anyag az, ami a vizekbe gyűlik össze, és ott felhalmozódik, és egyszerűen ott raktározódik, nem tud tovább, mert nincs, ami felhalmozza. A másik nagyon-nagyon nagy probléma nem más, mint a haltelepítés. Ugye a hal az, ami egy nagyon fontos szabályozója a vízi növényeknek, mert vannak növényeket fogyasztó halak, vannak ragadozó halak, vannak, amik az iszapot túrják. Ugye a növénynek két dolog kell, tápanyag és fény ahhoz, hogy jól éljen. Ha kevés a tápanyag, akkor limitálva van, ha kevés a fény, megint limitálva van. Az a hal, amelyik megeszi a növényt, az nyilván az egyértelmű, az kiette a növényt, ilyen például az amúr, ami nagyon nagy mennyiségben szabályozatlanul és egyébként hivatalosan törvény szerint ugye tilos lenne telepíteni, ez egy idegenhonos fajként van nyilvántartva, óriási károkat okoz, tehát hogy óriási mennyiségű növényt, biomasszát tud kienni a vízből. Teljesen átalakítja az anyagforgalmi rendszereket az adott víztérben, kiölve a növényeket, ugye az oxigén háztartásra van negatív hatással, ezáltal a fényviszonyokra, mert a kizabált növény helyett ugye algák jönnek fel, ami a vízátlátszóságát rendkívül mértékben csökkenti. De hogyha más halfajokat nézünk, a ponty, ami a másik, ami nagy mennyiségben kerül általában a hazai állóvizekben, ugye az iszapot folyamatosan túrva, onnan szedi a táplálékát, ezt az iszapot újra visszatúrva, a kiüleperett szerves anyagot újra és újra visszajuttatja a víz oszlopba, és magát az iszap nap szemcséket is ugye újra felkeveri a vízben, sekély tavakban ez egy gyakorlatilag nulla átláthatóságot okoz a legtöbb esetben, és a kettő együtt az iszap fölkeverése és az alga felszaporodása egyszerre már lehetetlené teszi, hogy ott, ahol egyszer kiették a növényt, az újra visszatelepüljön. A végeredmény általában egy ilyen folyamatnak az a nyár, augusztus közepi, augusztus végi tömeges halpusztulás szokott lenni. Nem vízszennyezés okozza az esetek többségében, nem kemikália, nem a haltelepítésre bejutott betegségek, ami ezeket a haldögléseket okozza, hanem egyszerűen az átgondolatlan, tervezetlen, ökológiai hatásbecslés nélküli haltelepítések, hogy nem a megfelelő mennyiségi és minőségi fajösszetételt telepítenek egy fix köbméterre, vagy az térfogattal rendelkező víztestbe.
Ez azzal is összefügg, hogy egyre nagyobb a veszélye és talán gyorsuló folyamatokat is felfedezhetünk az eutrofizáció kapcsán. Mi a baj ezzel a jelenséggel, és mi is ez egyáltalán?
Az eutrofizációval körülbelül 70-es évek óta szembesül a nagyvilág. 50-es, 60-as éve indult el nem csak nálunk, Európa a világ nagy részén is az intenzív mezőgazdaság szervetlen trágyáknak a tömeges használata a szántóföldeken. Ez egy kis késéssel, egy 10-15 éves késéssel robbant be úgy, hogy eljutott a vízgyűjtőről, eljutottak a felszíni vizekbe, folyóvizekbe és állóvizekbe. Ugye állóvizek ugye összekötetés nélkül ott ugye ezeken koncentrálta jelenek meg, és halmozódnak, és egy bizonyos átcsapási pont fölött akkor hirtelen nagyon gyors változásokat indikál. A 80-as években indultak meg azok a folyamatok, és kongatták meg a vészharangot. Akkortól beszélünk ugye nagy eutrofizációs hullámról, amikor mindenhol elkezdtek eltűnni a vízinövények, kezdtek zavarossá válni a vizek, és jött mindenféle probléma, ami erre épül. Most Magyarországon van, hogy mondjam, a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés nézem, tehát ami olyan 30 hektár fölötti méretű állóvízből van olyan 110-120 darab víz, beleértve a nagyobb holtmedrek is, tehát azok ugye nem természetes, de olyan féltermészetes, természetközeli állapotúak, tehát nem természetes képződmények. Folyóvízből meg körülbelül van, ha a folyóvíz nevet mondunk, akkor olyan több száz, tehát olyan 300-400 folyóvíze van csak Magyarországnak. Víztestben egyébként ez jóval több, az összhosszuk egyébként több 10 000 kilométer csak az országban. És ezek csak a természetes vizek, ehhez még társulnak a mesterséges vagy erősen módosított vízfolyások, amiket csatornásítottunk. Ezeknek a vízfolyásoknak és állóvizeknek a körülbelül 70%-a nem éri el azt az ökológiai állapotot, amit jónak nevezünk, és ami egyébként egy célérték kéne legyen az Európai Unió, mint Magyarország az Európai Unió tagjaként, hogy ezt vállalta, hogy a felszíni vizek ökológiai állapotát, amit egyébként az élővilág összetételi alapján állapítunk meg, nem éri el a 70%-a ezeknek a vizeknek ezt az állapotot, általában közepes vagy gyenge kategóriába esik. Nyilván a magyar állami szerveknek, a vízügyi szerveknek, a vízügyi igazgatóságoknak erre kezeléseket kellene eszközölniük. Nyilván rengeteg vizsgálat van, rengeteg jó módszer van arra, hogy hogyan lehet tápanyagot csökkenteni, fel kell deríteni minden víznél. Nyilván van egy ilyen eljárás, hogy mitől lesz rossz állapotú egy víz, milyen élőlénycsoport miatt lesz rossz állapot, mi hiányzik belőle. Nagyon nehéz bármilyen beavatkozást eszközölni akkor, amikor másik oldalon, a haltelepítés oldalán, ez nincs hozzágondolva, nincs figyelembe véve, és az egyik oldalon próbálnak valamit megjavítani, próbálnak beavatkozásokat eszközölni a vizek állapotának fenntartása mellett, mert ugye ezek a vizek, ha nincsenek jó ökológiai állapotban, ez nem csak egy hóbort, nem csak az állat meg növénykedvelőknek a hóbortja, hanem ezek tényleg alapvetően olyan víz minőséget indikálnak, ami a használatát is befolyásolja. Egy gyenge állapotú vízben az emberi fogyasztásra alkalmatlan halakat lehet találni, olyan vízvirágzások alakulnak ki benne, amelyek már toxikusak, tehát hogy ez az élővilág itt csak egy indikátorként van nyilvántartva, sokkal egyszerűbb az alapján minősíteni, mint sem drága vegyszerekkel vagy szondákkal, sok mindent nem is lehetne ilyen műszerekkel kimutatni. Egy nagyon jó összképet ad a vizek állapotáról. Na és hogy ezt az állapotjavítást nem lehet véghez vinni úgy, hogy a másik oldalon kontrollálatlan, ellenőrizetlen haltelepítések vannak. Mi kutatók, rengeteget vizsgáljuk ezeket a vizeket, rengeteg összefüggést próbálunk a vízügyi igazgatóság, az állami szervek felé közfeladatokat segítve kimutatni, megmutatni azt, hogy mit kéne csökkenteni, hogy kéne csökkenteni, de nagyon sokszor abban a problémában szembesülünk, hogy egy-egy dolognak a megjavítása nem okozza az állapoton javulást, és ennek mindig valami olyan háttere van, amit nem tudunk számszerűsíteni, és nagyon sokszor abban jutunk ki, hogy bizony nem tudjuk azt, hogy mi kerül bele, a ilyen halmennyiség, milyen típusú hal, fauna van az adott víztestben, főleg egy állóvízben. Ez egy óriási probléma, és óriási gond, és óriási konfliktus jelenleg a vizek ökológiai állapotának a fenntartása kapcsán. És annyira túlhasználtuk a vizeket, hogy magára a horgászati hasznosításra is sok esetben alkalmatlanná váltak a vizek. És a helyzetet súlyosbítja, hogy az elmúlt évek iszonyú aszálykára, aminek a víz mennyiség kérdéseit csak tetézi ezt a problémát, mert nyilván a víz mennyiségének a csökkenésével betöményednek, tehát csökken a vízszint ezekben a vízfolyásokban, állóvizekben és minden benne található az elmúlt évtizedekben bele engedett, bele ülepedett szerves anyag, az, tehát sokkal nagyobb koncentrációban van jelen.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Lukács Balázs Andrással, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Gyökeres szemléletváltás nélkül a végnapjait éli a magyar mezőgazdaság, közölte budapesti tájékoztatóján Deutsch Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. A politikus szerint a legfőbb feladat a vízmegtartás jelentős növelése, valamint a mezőgazdálkodás melletti elkötelezettség állami elismerése lenne. Felvetette, hogy a kormány gépekkel, tenyészállatokkal és járulékkedvezményekkel is támogathatná a termelőket a talpon maradás érdekében. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a gazdálkodók, különösen a kisebb családi és egyéni vállalkozások évek óta a túlélésért küzdenek az aszály, az emelkedő költségek és az alacsony felvásárlási árak miatt, így sokan végleg felhagynak a tevékenységükkel. Deutsch Dávid aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a kormányoldal csökkenteni kívánja a sarkalatos, vagyis kétharmados törvények számát. Magyarországon a megrendelések, a V4 többi államában a kapacitás hiánya akadályozza az építőipart. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az EVOSZ szerint hazánkban a jövő év hozhat javulást az uniós forrásokkal. Lengyelországban a helyreállítási alapok fűtik a piacot, így ott csaknem 4%-os éves bővülés várható a következő időszakban. Csehországban a korábbi rekordok után a kritikus munkaerő és géphiánya gond. A cégek kihasználtsága 95%-ot közelíti. Szlovákiában az ágazat szinte csak az uniós pénzektől függ, így a források kifutásával komoly beruházási űr keletkezhet a piacon. A szakszövetség kiemelte, a régióban a digitalizáció, a folyamatok iparosítása és az előregyártás jelentheti a sikeres túlélés kulcsát. Javaslatot dolgozott ki a külföldiek foglalkoztatására a májusban alakult szakmai kerekasztal. A 25 HR bevándorlás és jogi szakértőt tömörítő csoport indítványát több minisztériumnak is megküldte a transzparens működés érdekében. Közleményükben kiemelték, a magas hozzáadott értékű munkahelyek megtartásához nélkülözhetetlen a harmadik országbeli magasan képzett munkavállalók alkalmazása. Rámutattak, hogy a 2024-ben bevezetett, többször módosított szabályozás bizonytalanságot okoz a piacon, és rontja az ország versenyképességét. A szakértők nem általános nyitást, hanem kontrollált korrekciót javasolnak, amely biztosítja a magyar és az európai gazdasági térségbeli munkaerő elsőbségét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki a Magyar Villamos Művek az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető közösségi oldalán jelentette be, hogy a Nemzeti Energetikai Holding vezetését a több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember veszi át. A miniszter az új cégvezetőtől átlátható költséghatékony munkát, az ellátásbiztonság erősítését és a tiszta energiára való átállás támogatását várja el. A kinevezéssel egy időben Kapitány István keddi hatállyal felmentette tisztségéből Mátrai Károly korábbi vezérigazgatót. A döntés értelmében távozik a társaság igazgatóságának eddigi elnöke, Cepek Gábor is az energetikai vállalat éléről. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tisza-tó Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, azaz a köti vízik szerint a kánikulában visszatérő jelenséget egy hazai vízi atka faj okozza. Az élősködő átfúrja a kagyló köpenyét, a sérülésen át fellépő bakteriális fertőzéssel szemben pedig az amuri fajta nem immunis. A 60-as években a távol-keletről véletlenül behurcolt, agresszíven terjedő puha testű, akár 30 cm-ese is megnőhet. A tetemeket a harcsák fogyasztják el, a szakemberek szerint a pusztulás nem veszélyezteti a Tiszató őshonos kagylóállományát.
Az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után, egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavalyival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, bennyújt ezzel. Már nem emlékszem, milyen volt a világ. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab. Tört percünk megragad, az ülelés még halk ajándék, asztalok között a nap beköltözött. Fényköveti az árnyát, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időből adok. Rám mosolyog a hangod, meggyújt tüzet. Már nem emlékszem, milyen volt a világ. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ide köt a reggelünk, visszatérünk, elmegyünk. Ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, lengyújt tüzet. Már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Lukács Balázs Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatójával arról, hogy a felszíni vizek a társadalom számára nem csak ivóvizet, hanem nagyon sok fontos szolgáltatást is nyújtanak.
Kanyarodjunk is vissza az alaptémához, a vízinövényekhez. Gyakorlatilag azt mondod, hogy az egyik legfontosabb dolog, ami miatt egyre kevesebb a vízinövény a hazai vizekben, az a haltelepítés. Ezen felül azért itt van még a klímaváltozás, pluszban részben ezzel karöltve az inváziós fajoknak az előre törése.
Ahogy minden ökoszisztémát, a vizeket is ugye multistresszor hatások érik, a vízmennyiség csökkenése, a csapadék, nem menjünk bele, ugye erről szólnak az híradások az elmúlt években a vizek kapcsán, tápanyagterhelés, ahol fellazul a természetes ökoszisztéma, ahol eltűnnek a fajok, ott úgymond ilyen új életterek, üres életterek keletkeznek, ebbe mindig idegen honos fajok telepednek be, amelyekből nagyon sok inváziósá válik. Tehát, hogy az invázió azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt, egy kis akklimatizálódás után, ami pár év vagy pár évtized lehet, hirtelen berobbanva azonnal ilyen inváziószerű terjedésbe kezd. Mind állatok, mind növények képesek erre. Egy 20 évvel ezelőtt a hazai flórában volt körülbelül 70-valahány természetes, tehát őshonos hínár növényfaj, vízinövény, kimondottan hínárfaj. Volt, nem tudom én, 10 alatti számú idegenhonos vízinövény. Na most ez körülbelül kiegyenlítődött. Most körülbelül 70 olyan idegenhonos vízinövény tartunk számon, ami tartósan itt van. Tartósan megtelepedett. Az elmúlt 15 évben jött a legtöbbje. Nyilván ennek egyébként egy része, kisebbik része az, ami természetes úton került ide, tehát mondjuk madarakkal. A többsége az akvarisztikai útvonalról került a vízbe, a megunt vízinövényeket bedobálják az emberek a vizekbe, vagy tudatosan betelepítik, erre is van példa, bizonyíték rá. Elmondják horgászok, hogy ők is azért kertészkednek a kedvenc horgászvizeikben, a stégeik mellett ültetgetnek, dobálnak be növényeket, és ezek megtelepedve jól érzik magukat, és ugye elszaporodnak. Itt a termálvízben elszaporodó trópusi fajok, tényleg a világ minden részéről a trópusi égövről származó fajok vannak itt egyébként, az itteni tündérrózsa, és nyilván ez egy ültetett faj, de egyébként ez egy a lótusz alnemzetségbe tartozó, szakkozott levélszéle van, egy piros virágú, a nymphaea rubrával van szó. Ez található, illetve a víz alatt, itt most nem látjuk, de nyilván elmondjuk, hogy a víz alatti rész teljes egészében a valiznéria tölti ki. Ugyanez látható mondjuk más termálvizekben, ugyancsak Tapolcán, csak a dunántúli Tapolca patakban, ugye a Balatonba folyó Tapolca patakban is ezt a valiznériát láthatjuk, a hévízi termál kifolyóban is, ez az egyik legnagyobb biomasszával rendelkező hínárnövény, és emellett gyakorlatilag már semmi más őshonos hínár nem tud felnőni, mert olyan gyorsan nő, ugye megvannak a képességek arra, hogy hogyan tudnak ők kompetitíve versenyben felülkerekedni a honos fajoknál.
Ezek miatt, a tulajdonságok miatt is szeretik a kezdő akvaristák, hiszen tényleg egy nagyon szívós növényről van szó, és talán mindenkinek ez az első olyan zöld, ami belekerül az első akváriumába. Viszont ökológiai szempontból az, hogy ez itt nagyon jól érzi magát, nyilván aggályos, de ez egy meleg víz, ugye ez is egy trópusi eredetű faj. Mi a helyzet azzal, hogyha ez kikerül mondjuk a úgymond élővizekbe, ami mondjuk nagy átlagban vett hőmérsékletekkel rendelkezik?
Vannak olyan korábban csak termálvizekben megtelepedett, és sokáig csak ott megtalálható ilyen akváriumi dísznövények, amik most már kijutottak. Valószínűleg a klímaváltozás hatására csökken a fagyos napok száma ugye télen. Ez a vizekben is érezhető, például a tündérhínár a kabomba, ami szintén nagyon kedvelt akváriumi dísznövény, az most már a nem termál jellegű, tiszta vízű vízfolyásokban is tömegével jelenik meg. Ennek az invázióját látjuk az alföldi vízfolyásokban, ugyanilyen a Piscia stratioides, ami kagylótutajból itt is látok egy-két példát, nyilván egy kidobálták, ennek éppen egy recens invázióját lehet megfigyelni, vagy nyomon követni az alföldi vízfolyáson, a Tisza mentén, a nagy öntöző víz főcsatornák vízgyűjtőin, Gyula, Hódmezővásárhely környékén, a Tiszatótól kiindulva ezeken imitam, egyre több helyen üti fel a fejét, és egyre nagyobb mennyiségben jelenik meg. Konkrétan Békés Csabán nem is olyan régen beavatkozást kellett rá eszközni, tehát olyan mértékben elszaporodott egy csatornán, hogy ott a helyiek maguk szervezték meg, hogy kipucolták tőle a saját víztestjüket.
Ugye az a nagy probléma az idegenhonos és inváziósá váló fajokkal, hogy olyan gyorsan elszaporodnak, hogy mondjuk ezt nem követi le az ő ragadozójuk vagy betegségeik, és ezért kiszorítják, vagy nagyon komoly versenyhelyzetbe hozzák a hazai fajokat. Viszont itt egy kérdés, és sejtem rá a választ, de azért felteszem. A probléma az, hogy a hazai vizekben egyre kevesebb a vízinövény. Viszont vannak idegenhonosak, amik meg egyre gyorsabban terjednek. Mennyire lehet ezt az ökológia úgymond kiegyenlítő hatásának betudni, vagy mennyire probléma ez?
Ez egy természetes folyamat, ez egy kiegyenlítő hatás, ahogy te is mondod. Természetvédelmi szempontból ez egy nagyon aggályos, nyilván egy idegenhonos faj. Nem tudjuk még azt, hogy milyen hatással lesz a természetes állatvilágnak az összetételére, mik fognak eltűnni, mik fognak helyette az állatok oldaláról, milyen új életterek nyílnak, mik fognak eltűnni, új életek fognak helyükre jönni, hogyan fogja betölteni mondjuk az őshonos fajoknak mondjuk azokat az ökoszisztéma funkcióit, amit ellátnak. Tehát, hogy termel-e annyi oxigént. Nyilván növekedik, biomasszát termel, tehát kivon nem kevés tápanyagot a vízből, de ugye, ha nincsen fogyasztója, nincs természetes fogyasztó, nincs természetes predátora mondjuk egy élőlénynek, egy növénynek, vagy de mondjuk, hogy állatokról is beszélhetünk, akkor az ugyanúgy visszarohadva, elpusztulva, az ugyanúgy visszakerül a víztestbe. Mert ugye egy természetes körforgásban a növényt általában valami lelegeli, valami kiszedi, az kikerül a partra, vissza is kerül, tehát van egy ilyen ciklikus a kibe, tápanyag kibekerülése a vizekben. Összességében egyébként a vizek, főleg az állóvizek, azok általában depóként működnek egy tájban, tehát tápanyagokat deponálnak, de általában szépen le is ülepszik az iszabba, az ott mineralizálódik, nem keveredik fel a vízoszlopba, hanem töltődik fel nyilván a tó, de ugye van egy természetes szukcessziója. Na most egy ilyen biológiai invázióval sújtott helyen, ahol idegenhonos fajok jelennek meg, nem tudjuk, hogy ezeket a folyamatokat hogyan befolyásolja, ezeket kutatjuk, ezeket modellezzük. Most már főképp nem is feltétlen természetes, tehát hogy nem terepi mintavételeken, mert egyre kevesebb az alkalmas víztest, ahol ezeket modellezni vagy összehasonlítani lehet, hanem kísérletes rendszerekben próbáljuk kisebb létében egy-egy faktor, egy-egy összetevőjét megvizsgálni, hogy mi milyen hatással van erre, és milyen változásokat okoz mondjuk a táplálék hálózatoknak a működésében.
Na, ennek a hogyanjára mindjárt rátérünk, de először még szóljunk egy kicsit azokhoz a hallgatóinkhoz, akik vagy akvaristák, vagy mondjuk a későbbiekben válnak azzá. Gyönyörű hobbiról beszélünk, senkinek nem szeretnénk elvenni a kedvét ettől. Viszont állatjóléti, ökológiai szempontból nagyon fontos, hogy ezt a szabadidős tevékenységet tudatosan tegyük. Nincs szüksége a természetnek ilyen konkrét beavatkozásokra. Az evolúció úgyis gyönyörű csodákat is tud alkotni, és attól még, hogy azt hiszük, hogy az állatnak jobb lesz a természetben, vagy ez a növény, ez úgysem számít, nem tudhatjuk, hogy azon az egy növényen mondjuk milyen peték vagy más állatok tartózkodhatnak.
Tudományos oldalról nyilván ez az egész folyamat, ez egy nagyon izgalmas egy kutatónak, mert nagyon felgyorsulnak azok az evolúciós folyamatok hirtelenjében, amiket egyébként csak nagy időléptékben lehetne vizsgálni. Rengeteg új alkalmazkodási stratégiát lehet lemodellezni, lehet nyomon követni, meg lehet vizsgálni, hogy a honosfajok, idegen honosfajok mire, hogyan reagálnak, milyen a testfelépítésükben, az életmenetükben, miben változnak és hogyan tudnak egymással versengeni. Egyébként nekem is van két akváriumom, van egy otthon, van egy a munkahelyen. Alapvetően az akváriumban azért nem őshonos, hazai őshonos vízinövények vannak, mert ugye a mérsékelt klímán van egy természetes szeneszenciál növényeknek, a vízinövényeknek is, tehát hogy az év végére visszahúzódnak valamilyen telelő képletbe. Míg a trópusi fajok egész évben örökzöldek, hát a vízben is örökzöldek, tehát folyamatosan ott van a levelük, szépek, mutatósak, hát egész évben ott az akvárium jól tud kinézni. De nagy a felelősség, és az egyénen van általában a felelősség az akváriumban, a kerti tóban tartott ilyen trópusi dísznövény. Mindent meg kell tenni, hogy véletlenül se jusson ki a természetes vizekbe. Nálunk a Víziökológiai Intézetben nagyon sok kutatás van, kísérletes rendszerekben is vizsgáljuk a természetes vízi folyamatoknak a működését, köztük a klímaváltozás, a hőhullámoknak a hatását, a biológiainvázióknak az egyes mozzanatait, de végzünk olyan szocioökológiai, tehát társadalom bevonásával végzett kutatásokat is, kimondottan például a horgászok bevonásával, ahol kérdezzük az egyes a percepciót, az egyes a vizeket használó embereknek a felfogását, hogy használják, miért használják, miért úgy használják a vizeket. És hát azokból az interjúkból, felmérésekből azért többször visszakapjuk, hogy hát ők abszolút használják, kiveszik, be is teszik az élőlényeket, és itt idegenhonos halfajokat és növényeket telepítenek a természetes vizekbe. Nyilván a víz a természet mindenkié, alapvetően mindenki így gondolja, ugyanakkor aznak az állapotának a gondoskodásért meg az állam felelős, de azon keresztül mi emberek vagyunk felelősek, tehát az egyén viselkedése és a felelőssége az egy óriási dolog ebben, nem lehet mindenkit ellenőrizni, mindenkinek tisztába kell lennie, hogy egy-egy idegenhonos faj természetes vízbe telepítésével óriási problémákat tud generálni. Egyetlen egy kagyló tutajnak a bedobása egy vízbe, ha ott ő pont jól érzi magát, pont van fény, pont van megfelelő tápanyag, az ugye biztos, hogy van, mert az mindenhol nagyon sok van. Nincs sok kompetitor, mert mondjuk az amúr kiette a növényt, vagy mondjuk mások miatt egyébként. Ő azonnal be fogott robbanni, azonnal elzárja mondjuk fénytől az alsó rétegeket, nem kap oxigént a víz, viszonylag rövid idő alatt, de halpusztulást tud például az is okozni. Egy egyszerű kis egyetlen egy növénynek a bedobása. Sorolni lehetne példákat, Dunántúlon is van, hogy kajlótutajra védekezni kellett, vagy intézkedni kellett. A Hévízi csatornán több körben többször próbálták kiszedni az ott egyébként akvármi dísznövény termesztés céljába beültetett növényeket. Azt kevesen tudják, hogy a Hévízi csatornában a 70-es évektől van egyrészt olyan vízszint, mert a vízszint, magas vízszintet is, ahova, amivel fürdőzni tudnak benne a lakosok, azt a maga az inváziós vízi növények okozzák, mert duzzasztják vissza úgy a csatornának a vízszintjét. Az úgy került bele, hogy ott valaki egyszer illegálisan termesztés céljára beültetett növényeket, aztán kivitte, elvitte a piacra, eladta, tehát ő abból illegálisan nyilván gazdasági célra próbálta hasznosítani ezt a víztestet, és nem is lehet kipusztítani. Kétszer próbálták az egészet kipucolni, nem lehet. Óriási munka, óriási energia, óriási költség, és nem lehet onnan kiszedni. Valószínűleg nyilván a laikusként ránézek, itt is ebben a tóba ránézünk, gyönyörű, mint egy akvárium, mint egy kerti tó. Az is a célja, hogy élmény nyújtson az erre látogató embereknek egy szép, szép környezet. De el kell választani azt, ami a természetes víz és a természetes ökoszisztémák működését veszélyezteti, azzal, ami a mi szemünknek otthon kilépve a házból, a kerti tóbra nézve, vagy otthon a nagy akváriumot nézve bennünk egy gyönyörködte. Tehát ezt tudatosan el kell tudni választani.
Hogyha belegondolunk, hogy ugye mi, mint Homo sapiens sapiens, teljesen kozmopolita élőlények vagyunk, a Földnek szinte minden területén élünk, és ezzel nem csak, hogy mi élünk, hanem visszük azokat is, akár önként, például a kutyát, macskát, akár véletlenek folytán, például a patkány, ami hajózások során mindenhova eljutott, visszük magunkkal a úgymond hozzánk tartozó élőlényeket. Ennek kapcsán mennyire tarthatunk attól, hogy a ökológiai szempontból a végén egy ilyen monopól helyzetben lévő fajok a világon mindenütt elterjednek, és bizony ezek a most látott pillanatnyi képek a természet szeletéből, ezek meg ilyen letűnő emlékképeknek fognak hatni.
De abszolút jogos a félelem, van egy homogenizálódási folyamat, hogy összemosódnak. A távoli vidékekről megszokott élőlények kezdenek el terjedni, kiszorítanak fajokat. Kezdünk afelé menni, hogy kevés faj nagy mennyiségben van jelen, nem csak vizekben, hanem a szárazföldi ökoszisztémákban is. Tehát, hogy ezt hívjuk egy ilyen homogenizálódásnak. Ez egy jogos félelem, mint ahogy az erdőben is az egy faj összetételű, egy életkorú faállomány, erdőállomány jobban ki van téve bármilyen természeti katasztrófának, betegségnek, hogy akkor az egészet hirtelen egybe fogja ledönteni a lábáról. A biodiverzitásnak itt ilyen értelemben van egy fontos szerep, és a vizekben is, hogy minél több az itteni klímához alkalmazkodott faj legyen jelen, nem csak fajszámban, hanem mennyiségben is, legyen meg az a diverzitása, hogy a természetes úton jövő nem tudom én, stresszorokra, betegségekre, időjárás változásokra, nyilván ezek negatív hatása tudnak lenni, összetudnak egy-egy állományt omlasztani, de legyen honnan, miből újra települnie, és utána vissza tudjon viszonylag gyorsan állni az ökoszisztéma, hogy az természetes módon, önfenntartó módon tudjon hosszú távon működni. Ha két fajt alkotja mondjuk egy hínárnövény közösség állományát egy tóban, az nyilván az akkor óriási mennyiségben szaporodik fel még egy természetes faj is, tehát egy őshonos faj is, mondjuk a miriofillum vagy a ceratofillum, tehát az érdes tócsagaz vagy a süllőhinár, az óriási bosszúságot okoz a horgásznak. De az azért szaporodott fel olyan óriási mennyiségben, mert csak az a két faj él abban a vízben. Ha lennének neki kompetitori a növények között, az edényes növények között, a vízi növények között, akkor nem lennének olyan mennyiségben, ha lennének felszínen kiterülő fajok is, tehát más életformával, más növekedési formával, akkor önmagukat is szabályozva ez egy diverzebb rendszer tudna lenni, és hogyha az egyik kipusztul, a másik egy kicsit elterjed, de ezek folyamatos kompetíció miatt folyamatosan szabályozzák is egymást. Ha jön egy vihar, nem tudom én, vagy bedől egy fa, vagy nem tudom, jön egy szárazabb időszak, hogy leesik a vízszint, az egyik kipusztul, de a propagulumból ott van a telelőképletéből, a magjából, mindig az iszabból mindig újra tud jönni. És ugye az idegenhonos fajokkal egy másik probléma az is, hogy hosszú távon egyébként ezeket a regenerációt biztosító propagulumokat is elszegényíti. A Hévízi kifolyóból tudjuk, vizsgáltuk, hogy összehasonlítva az erősen fertőzöttet és a kevésbé fertőzött szakaszokat, hát ott, ahol a felső szakaszon, ahol csak és kizárólag 100%-ban idegenhonos fajok élnek, ott bizony nagyon-nagyon elszegényedett már az iszapban, a csatorna iszapjában a természetes fajoknak, természetes hinaraknak a magban készlete.
A ti munkátok, a ti igencsak szerteágazó kutatásotok hogyan segítenek a helyzetnek a megoldásán?
Ugye a kutatások alapvetően nem csak öncélúak, tehát nem csak a kutatónak az örömszerzését szolgálja, a heuréka, a felfedezés örömét szolgálja, hanem minden egyes eredmény, minden egyes dolognak valahol, és ez elvárt is tőlünk, és ezt mi is igyekszünk egyre erőteljesebben kommunikálni, egyrészt ismeretterjesztés folyamán, másrészt jó gyakorlatok, jó módszertanok, vízkezelési, folyókezelési, tókezelési gyakorlatok kialakítását tudja szolgálni, be tud épülni természetvédelmi kezelésekbe, fajmegőrzési tervekbe. Rengeteget dolgozunk a felszíni vizek ökológiai állapot értékelésében. Ezekhez kapcsolódik egy restaurációs, tehát hogy hogyan állítsuk vissza egy már bolygatott, már zavart élettérnek az állapotát, ökológiai állapotát. Tehát minden oda ezek becsatornázhatók, ezek a mind a terepi vizsgálatok, mind pedig a kísérletesen végzett vizsgálataink. Tehát tudjuk azt, hogy kísérletesen vizsgáljuk például, hogy mondjuk két faj hogyan verseng egymás, akkor az abból leszűrt információk alapján, hogy reagál a fényre, az árnyékolásra, a tápanyag összetétre, akkor tudjuk azt, hogy egy-egy fajt mondjuk mivel lehet megfogni, milyen olyan intézkedést érdemes foganatosítani a természetben, kezdjünk el jobban árnyékolni, nézzük meg, hogy hol vannak a fő szennyező források, honnan jut bele foszfor, nitrogén, bármilyen nagyobb mennyiségű tápanyag, mit foganatosítsunk kimondottan az adott természetes élőhelyen, hogy ezek a rendszerek működni tudjanak.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a felszíni vizek a társadalom számára nem csak ivóvizet, hanem nagyon sok fontos szolgáltatást is nyújtanak.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
hogy az a szép vísebb a család levelén. És tudod-e, hogy ide bent, azt kell, hogy ölelj hevesen. És fogod-e a kezemet, várj már az imád eleget.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.